Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Cseh Zoltán plébános atya vagyok, a Kőbányai Szent György templomban szolgálok, immár 9 éve, papként pedig 13 éve. Az én történetem az Istennel felnőttként kezdődött, mivel gyerekkorunkban van egy öcsém, megkereszteltek bennünket a Lizői Kis Szent Teréz templomban, de egyikünk sem kapott vallásos nevelést, és hát ugye így hit és Isten nélkül nőttünk fel, nőttem fel én is, de mindig úgy valahol éreztem, hogy valami vagy valaki hiányzik, inkább úgy fogalmazzuk, hogy valaki hiányzik, és emlékszem, hogy egyszer olyan 27 éves lehettem, amikor spontán csak otthon a szobában letérdeltem imádkozni. Ez egy ilyen belső késztetés volt. Egyébként dolgoztam villanyszerelő a szakmám, 16 évig dolgoztam villanyszerelőként, és hát ugye egy munka után mentem haza, és úgy imádkoztam. 29 éves koromban úgy éreztem, hogy most már családot kéne alapítani. Megismerkedtem egy katolikus lányjal, aki az Újpesti Egek királyné a plébániára járt közösségbe. Milyen a szerelem? Hát elkezdtem járni, de először miatta kezdtem el járni, hiszen elhívott vasárnaponként, mert mondta, hogy neki ez fontos. És mondom, hogyha neked fontos, akkor én meg szerelmes vagyok beléd, akkor én megyek veled. Így kerültem én a főplébániára. Igen ám, de ott a Jóisten megérintett engem, és egy másik fajta szerelem kezdett kibontakozni, a Jóistennel való szerelem. Az ottani atya, akkor dr. Temes Szent Andrási Péter atya volt, aki most Csillaghegyen plébános. És az ő prédikációi is úgy kezdték felkelteni az érdeklődésemet, hogy ki is ez a Jézus. A lány pedig Évának hívták, azt mondta, hogy otthon van egy Biblia, kezd el olvasni, és mondta, hogy először az Új Szövetséggel kezd el olvasni. Annyira meghatározta az életemet a Szentírás, hogy amikor jártam dolgozni, akkor a metrón az olvasmány ez a Biblia volt. Emlékszem, hogy 4-szer végigolvastam az Új Szövetséget, onnantól kezdve pedig mindig egy kicsi részeket, fejezeteket kezdtem olvasni, és valami elindult bennem, mert elkezdtem felnőttként szentségfelkészítőre járni ott Újpesten, dr. Edelényi Judithoz jártam, aki ma már nem él, hiszem, hogy az örökké valóságban van már. Hozzá jártam így vasárnaponként a Szentmise után, hogy felkészüljek az első áldozásomra. De közben a lányjal megszakadt a kapcsolatunk, mondta, hogy nem akarja velem folytatni, akkor én úgy kicsit elgondolkoztam, hogy mi lehetett ennek az oka, de aztán a Jóisten adott rá választ, hiszen a szakítás után egy olyan 3-4 hónappal, 2002. december 25-én lettem én elsáldozó ott Újpesten, és amikor ott álltam, felnőttként ministráltam, és készültem az Úr Jézusra való találkozásra, akkor úgy egy ilyen belső hangot hallottam, hogy mi lenne, hogyha te állnál ott, ahol az Atya. És aztán többször volt olyan, hogy jöttem ki miséről, mert felnőttként ministráltam, és akkor a hívek oda jöttek, hogy menjek el papnak. Tehát volt egy ilyen belső hang is, egy belső késztetés az elsáldozáskor, és aztán a Jóisten ezt megerősítette külsőleg is, sőt, akkor viseltem egy ilyen sima kis keresztet a nyakamban, és egyszer emlékszem a Ferenciek terén, a mosdóban a hölgy megkérdezte, hogy nem vagyok-e pap. Mondtam, hogy nem, miből gondolja. És ezek mind olyan jelek voltak, amikben úgy összeállt a kép bennem, hogy akkor igen, uram, akkor most a villanypásztorkodást fel kell majd a lelki pásztorkodásra cserélni, és mivel szakmunkás bizonyítványom volt, ezért szükség volt az érettségire, hogy a teológiai főiskolára Esztergomban felvegyenek, és ezért munka mellett kezdtem el tanulni. 16 év után beültem újra az iskolapadba, és elvégeztem 4 év alatt, ugyanúgy, mint mindenki más, csak esti tagozaton az iskolát. Jóisten adott erőt, hogy 8 óra munka után még hetente 3-szor, szintén majdnem 8 órát beülni az iskolapadba, délután 3-tól este 8-ig. De hála Istennek meglett az érettség, és utána jelentkeztem az Esztergom Budapesti Főegyház megyének, ugye a főiskolájára, a szemináriumba. A bíboros atya felvett, és 2006-ban kezdtem meg a teológiai tanulmányokat, 12-ben fejeztem be, akkor volt a szentelésünk, és azóta szolgálok papként.
A szemináriumban voltak nehézségek? Gondolok a feltehetően fiatalabb évfolyam társakra.
A szemlélet nehézsége, ugye nekem elsőben mondom, a tanulásban jelentkezett, hogy én már ugye felnőtt voltam, és mindig az egy kicsit úgy irigykedtem arra, aki egyszer leült, megtanulta, ötös volt, én meg napokig tanultam, még maximum 4-est meg tudtam tanulni. A nyelvtanulás az nem is nagyon sikerült, megment, mert úgy nincs is annyira nyelvérzékem, tehát ez volt a nehézség. Bár azért hozzáteszem, hogy ma már nem feltétlenül 18 éves korban mennek a szemináriumban, sőt, az előjárók arra törekednek, hogy a civil életből minél több tapasztalata legyen, mielőtt az Úr hívására a szemináriumba megy, maga az Úr Jézus is 30 éves korában kezdte el a nyilvános működését, tehát volt előtte egy civil életből tapasztalat, amit persze fel tudott használni az ige hirdetéskor.
Fel tudja idézni azt a pillanatot, amikor rájött, hogy Isten valóságos?
Említettem, hogy a Szentírást elkezdtem olvasni, és ami ott igazán megfogott benne, az maga Jézusnak a személyisége. Tehát, hogy amikor azt mondja, hogy megbocsátom bűneidet, meg az, hogy értékes vagy, meg az, hogy tér meg, és új életed van, akkor ott valami úgy elindult bennem az életemben, hogy igen, valami úgymond nagyobbra vagyok hivatott, tehát hogy több van bennem. Ez igazából egy meghatározó dolog volt, mert például ez a motiváció abba segített, hogy munka mellett elvégezni az esti gimnáziumot, tanulni, 17 év után felnőttként iskolapadba ülni, tanulni, és aztán majd a teológiánál is ugyanez volt, és hogy mindig ez a belső késztetés, ez a motiváció, hogy Jézusért, aki szeret engem, ez erőt adott ehhez.
Mit érzett a papszenteléskor, ami nem végállomás, hanem egy új élet kezdete?
Igen. Hogy mit érez az ember a papszenteléskor, ez nyilván mindenkinek a belső dolga. Úgy különösebben akkor ott semmit, inkább előtte éreztem azt, tehát amikor ugye készültem erre, és már ott álltunk a szentelés kapujába, lelki gyakorlaton voltunk, ott éreztem meg, ott jött az ember egy ilyen bizonyos pici félelem vagy szorongás, de ez amiatt, hogy ez egy felelősségteljes döntés, mint hogyha valaki mondjuk a házasságra készül, és szintén arról szól, hogy egy életre szóló kapcsolatot köt valakivel. Tehát volt benne egy ilyen fajta izgalom, meg egy ilyen kis félelem, szorongás, de aztán azt tudtam mondani, amit Jézus is mondta, hogy úgy legyen, ahogy te akarod, és ugye az életemet oda tettem Jézusnak, és mondom, magán a szentelés alatt így ilyen különös érzés nem volt, viszont a szentelés után meg az a fajta ilyen felszabadultság, boldogság érzés volt bennem, hogy Uram, hát akkor itt vagyok. És akkor tényleg úgy voltam vele, hogy ez nem valaminek a vége, hanem kezdet tulajdonképpen, egy új élet, már úgy, hogy keresztényként is egy új élet, meg olyan értelemben is egy új élet, hogy a papi szolgálat az egy másfajta lét, mint egy civil emberi élet.
Milyen az élet papként? Nem magányosodik el? Mert ez talán másokat riaszt.
Igen, de olvastam erről könyvet, meg magam is, amit tapasztalok, hogy néha ez az egyedüllét, ez a magány, ez egy jó dolog, mert Istennel vagyok. Mert amikor van időm minden nap egy órát az oltári szentség előtt imádkozni, vagy van időm elmélkednem, vagy van időm könyvet olvasni, teológiai tanulmányokban előre haladni, már úgy, hogy újból és újból ugye az ismereteket az embernek föl kell újra és újra magában szítania, akkor úgy átélem azt, hogy de jó. Ugyanakkor persze az ember közösségi lény is, és vágyunk arra, hogy másokkal találkozunk, éppen ezért én nagyon fontosnak tartom a papi közösséget. Van is egy közösség, ahol minden hónapban, harmadik szerdán találkozunk valamelyik atyánál, és akkor egy teljes estét töltünk együtt, közös imádság, beszélgetés, vacsora van, van egy adott téma is, de kötetlen beszélgetés is van, és van, hogy ilyen este 11 óra után jövünk el, tehát erre is szüksége van, és hát nyilván lelkipásztorként pedig a hívekkel való kapcsolat is nagyon fontos. Azáltal, hogy én teljesen a Jóistené vagyok, azáltal például én most időt tudok szakítani erre az interjúra, nem kell sehova menni, rohanni, tehát ez is jelenti az Istennek szenteltség, hogy a híveknek tudom adni azt az időszakot, amit mondjuk egy családos a családdal tölt, azt én a Jóistenre és a hívekre tudom költeni ezt az időt, úgyhogy ez nagyon fontos ebben a papi szolgálatban.
Milyen személyes áldásokat tapasztalt a szolgálatban, illetve milyen áldásokat közvetít, amiket szintén megtapasztal?
Így van. Nyilván az áldást ugye közvetítem, de én is részesedek benne azáltal, hogy van egy személyes élő kapcsolatom az Istennel. Most mondok egy példát. Régebben sokkal inkább voltam inkább ilyen félénk, szorongó, és most, hogy a Jóistenre bízom az életemet, és azt mondom, hogy Uram, ez úgy lesz, ahogy Te akarod, sokkal kevésbé jelenik meg. Tehát ugye az ember nagyon sokat mai világ stresszel egyéb dolgokon, és hogy ez az áldás, hogy nem kell, és akkor eszembe jut 23. János pápának a története, aki egyszer úgy éjszaka nem tudott aludni, mert valami nagyon fontos dolog foglalkoztatta, és akkor felnézett a feszület, és akkor eszébe jutott, hogy Uram, hát Te vezeted az egyházat, akkor miért én izguljak, és aludt tovább nyugodtan, és megoldódott a probléma, tehát, hogy alapvetően ez az egészséges bizalom a Jóistenre, ez fontos, hogy az életünkben lenne egyfajta belső béke, tehát én ezt, mint Isten áldásaként tudom megélni. És nyilván, hogy mit tudok közvetíteni, hát nyilván a szentségek révén, akár úgy is, hogy valaki általam, tulajdonképpen Jézus által, de én közvetítem az Úr Jézust, mondjuk a Szent Jónás után felszabadultan jön ki, mert letehette a bűnét, vagy egy lelki beszélgetés után ugyanezt megéli, hogy volt, aki meghallgatta, elmondta. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos a hivatásban, hogy tulajdonképpen a pap magát Krisztust képviseli, és az ő áldását adja, vagy amikor a szentmise végén ugye megállhatom, vagy bármilyen alkalommal szoktam, ugye elég sokszor szoktam egyébként áldásokat osztogatni, vagy hoznak például, hogy kegytárgyait áldjam meg, akkor azokat is, illetve tulajdonképpen a személyt áldom meg. Úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm a papi szolgálatban, hogy a Jóisten áldását továbbadom.
Mit jelent a szentmise bemutatása?
A szentmiséről azt mondja ugye az egyházunk, hogy az a keresztény életünk forrása és csúcsa. És nyilván papság nélkül nincs szentmise, és ha nincs szentmise, nincs eukarisztia. Márpedig Jézusnak volt egy nagyon fontos mondása, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetem, mert mármint ugye az utolsó vacsora megjelenítése, ami egyébként az ő egész kereszt áldozatának a jelen valóvá tétele. És ez olyannyira fontos, hogy egy nap, ugye a szabad napot leszámítva, minden nap szentmisét mondok. Még akkor is, hogyha mondjuk elutazok valahova, szabadságra pihenni, akkor is igyekszek keresni lehetőséget arra, hogy ott a helyi templomban misét tartsak, vagy volt olyan is, hogy nem voltak hívek, és akkor én egymagamban mutattam be a szentmise áldozatot, tehát, hogy ennek az áldásait, a kegyelmeit sokszor fel se tudjuk fogni. Azt a szent pillanatot például, amikor a kezemben tartom az ostyát, és felemeljük, hogy íme az Isten báránya, hogy ebben a kis ostyában ott van az üdvözítő. Ez olyan misztérium, hogy tényleg az ember nem is tud soha megszólalni, vagy csak egyszerűen élvezni kell azt, hogy ott van Jézus, és engedni, hogy szeressen bennünket.
Nincs benne a rutinná válás veszélye?
Jogos, így van, tehát lehet az, hogy amit rendszeresen csinálunk, de ez nem csak a szentmisére vonatkozik, ez vonatkozhat az imádságra is, vagy bármilyen tevékenységre, igen. Ez ellen ugye tudunk védekezni, hogyha mindig készülünk a szentmisére, tehát előtte már imádkozok, és mindig próbálok arra gondolni, hogy most mi fog történni, mit fogok tenni. És akkor így az imában kérem is a Szent Lelket, hogy vezessen, hogy ne legyen ténylegesen rutinná. Tehát ezt így lehet, legalábbis én így tudok ellene védekezni. Nyilván nem mindig szokott 100%-ig sikerülni, de alapvetően erre kell törekedni, hogy ez az áldozat, amit most bemutatok, Uram, ez a legfontosabb, és akkor így készülni.
Volt-e olyan konkrét nehézség az életében, amin átsegítette a hite?
Igen, nyilván az életünkben vannak nehézségek, ahogy a házas életben is ugye a rózsaszín kör után jönnek a hétköznapi problémák, nehézségek. A szentelés után szokták mondani, hogy az 5 és a 10 év közötti, amikor már mint a papságban eltöltött 5 és 10 év között szoktak jelentkezni különböző problémák, illetve én az életemből adódóan, mivel felnőtt megtérő vagyok és késői hivatás vagyok, így igazából ez az 50-es év felé, hogy közeledtem, ez a kapuzárási pánikszerűség, ugye az emberen úrá lesz, független attól, hogy házas vagy pap. Megmondom, van ez az 5 és 10 év közötti papságnál, ugye amikor úgy bele szürkülünk egy picit, úgymond a rossz szóval a papságba, ugye a rutinszerű dolgok miatt. Hát ilyenkor valóban a hit segíthet, és nagyon fontos mondjuk egy keresztény szakember, akihez tudok fordulni, nem is biztos, hogy pap lehet az egy pszichológus, mentálhigiénista, hogy katolikus keresztény legyen, hogy a hitben tudjuk ezt az egész dolgot feldolgozni, mert azért, mert én pap vagyok, attól ugye bennem is ott van az ember embersége, a gyengeségeim, és nekem is ugyanúgy szükségem van egy másik embernek. Van is egy rendszeres lelki vezetőm, akihez járok időközönként beszélgetni, illetve a szentgyónást elvégezni, de amikor volt ez a nehézség, ez, és pont ez a covidi időszak volt, amikor ráadásul is voltunk zárva az emberektől, akkor ezt hitben lehetett, ténylegesen Jézusba vetett hitben lehetett, illetve annak a felszítása, hogy mit mondtam én az oltárnál, tehát, hogy kinek adtam oda az életemet, ez segített át, mert nyilván ugye szakember segítségével lehetett ezen a krízisen átmenni.
Családja mit szólt a megtéréshez, illetve a papi hivatáshoz?
Anyukám él most már, tehát amikor én papnak mentem, akkor már csak anyukám élt, mert apukámat 16 éves koromban elveszítettem, igen, akkor a testvérem meg 13 éves volt. Anyukám olyan, hogy mondjam, mivel ő se volt hívő, nem ellenezte, de úgy mondjuk nem is nagyon örült neki, de úgy elfogadta. Ami fontos viszont ebben a történetben, hogy el tudta fogadni, és azóta már néha látok is örömöt az arcán, amikor például hazamegyek, és vele vagyok, vagy elmegyünk együtt valahova, akkor úgy már érzem ezt a megnyugvást benne. De nem volt neki könnyű, mert mondom, nem hitben nevelődött ő sem, de azért el tudta a történetet fogadni a papságban.
A fiatalok számára milyen útravalót adna?
A fiataloknak mindenképpen azt tudom útravalóul adni, hogy fedezze fel a saját értékességét, a saját adottságait, talentumait, amit persze mi hívők azt mondjuk, hogy a jó Istentől kaptunk. Ha valaki még nyilván nem hívő, akkor is fedezze fel a magában lévő dolgokat, és azt, hogy ő értékes ember, és hogy idézőben valami nagyra vagyunk hivatva, és ne engedjen ennek a kísértésnek, hogy az életét szétessen, hogy eltékozolja az életét. Persze tudjuk a tékozló fiúnak a történetét, hogy a Jóisten még akkor is szeret bennünket, és mindig vár és hazavár bennünket, amikor mi másik úton járunk. De mindenképpen ezt tudom mondani, hogy fedezze fel a saját értékességét, a talentumait, az adottságait, és nyilván, hogyha hívő ember, akkor pedig ugye a Jézussal való személyes kapcsolatot is folyamatosan próbálja ápolni.
Fel tud idézni olyan esetet, amikor akár papként, vagy előtte valakit hitre vezetett?
Mivel elsősorban papként már hívő emberekkel foglalkozok, tehát kimondottan úgy, hogy valakit nem hívőből hitre, olyan nem, de olyan volt, hogy valakit a hitében tudtam segíteni, hogy elmélyedjen, vagy ha éppen valami válságon ment át a hite, akkor abban tudom segíteni, hogyha az illető persze igénybe vesz és kéri a segítségemet, és ír vagy beszélgetünk. Ilyen már volt többször is, hogy valakit hitében meg tudtam erősíteni, vagy mélyebb hitre vezetni.
Hogyan tekint Jézusra? Kinek tartja őt az életében? Milyen viszonyban vannak?
Jézus maga is föltette ezt a kérdést az apostoloknak, hogy kinek tartotok ti engem. Tudjuk Péternek a válaszát, hogy te vagy az Isten fia, és nyilván azért vagyok pap, mert ezt én is így gondolom. De hogyha személyesebbé akarom tenni ezt a kérdést, akkor én azt mondhatom, hogy nekem a barát, akiben mindig megbízhatok, sőt maga az Úr Jézus is mondta, hogy barátaimnak mondalak benneteket. Tehát, hogy ő is barátként tekint engem, és meg akar bennem bízni, mint hogy én is így tekinthetek rá, és mivel egy barát, egy biztos pont, akire mindig oda tudunk figyelni, akinek a szava mindig megvalósul, és aki nem csap be, és akinek a tanítása mindig aktuális, ezért egy biztos pont, mint amikor egy hajót lehorgonyoznak, hogy ne sodorja el az ár, úgy lehet számomra is Jézus ezt jelenti, ezt a biztos horgont, ugye nem hiába a horgony, az a reménynek a jele egyébként, hogy lehorgonyozni Krisztusban a szeretetben, és azt a célt szem előtt tartani, hogy az örök üdvösségre vagyunk meghívva, és hogy a földi életünkben, ha ezen az úton járunk, amire Jézus meghívott, akkor itt is megtaláljuk a belső örömet és békét, bár ugye kereszthordozást is mond az Úr, hogy fel kell venni a keresztet, de minden körülmények között, ha erre a biztos pontra Krisztusra tekintek, akkor célba jutok.
És a Szűzanyával milyen a viszonya?
A Szűzanya benne van a nevében is, hogy anya. És engem mindig megérintett az, amikor János evangéliumban olvassuk, hogy Jézus haldokol a kereszten, és ott van János apostol, meg ott van Mária. És akkor így még haldokolva azt tudja mondani Jánosnak, hogy íme a te anyád, Máriának még íme a te fiad. És ugye a keresztény hagyomány ezt úgy értelmezi, hogy János a tanítványokat képviselte, tehát azok, akik Krisztusban hisznek, azok mindannyian anyaként tekinthetnek föl a Szűzanyára, a Szűzanya pedig gyermekeiként tekint ránk, és ahogy fontos, hogy a földi édesanyánkat is tiszteljük, még a 10 parancsolatban is benne van, hogy tiszteljük apádat és anyádat, már csak azért is, mert az életünket kaptuk, ugye mennyi édesanyánkat is, akitől Krisztust kaptuk, mert mostában elég sokat olvastam Máriával kapcsolatban, hogy Mária igenje, amikor igent mondott, hogy legyen nekem a te igéd szerint, az az emberiségre mondott igent. Mert a megváltó így születhet és lehet emberré, kellett hozzá Mária. Ez egy fontos szempont is volt, hogy érám is igent mondott akkor a Szűzanya tulajdonképpen, és mint gyermek, mint Isten gyermeke, rátekinthetek, mint anyára. Tavaly áprilisban csatlakoztam a férfiak térdelepülős rózsafüzéréhez, és azóta a plébánia közösségünk férfi testvéreivel minden első szombaton a bazilika előtt 10 órakor imádkozunk, más férfiakkal is. Azért csatlakoztam ehhez a nemes kezdeményezéshez, mert látom, tapasztalom azt, hogy a kedves férfi testvéreknek a hite, vagy a hitbeli vallás és tevékenységei van még mit javítani. Tehát általában ugye nők szoktak templomba járni, az imacsoportokban is nagy részt általában nők vesznek részt, viszont nagyon fontos szerepe van a férfiaknak is a vallásos életében. Lásd ugye Szent Józsefnek például a szerepe, amit be kellett töltenie. Férfi összefogja a családot, vezeti, és akár az imákat is vezeti otthon, a családi imákat. Ezért fontos, hogy a kedves férfi testvérek is a saját identitásukból fakadóan felismerjék azt, hogy a vallásos életben, a hitbeli életben is milyen fontos az ő tevékenységük, és hát nyilván férfiként pedig még a Szűzanya iránti szeretet, tiszteletnek a növekedése, illetve hogy a Szűzanyában szemlélni a nőt és a nő iránti tisztelet is növekedjen a férfiakban, ez is egy fontos szempont, de elsősorban a férfiaknak a vallásos szerepe tudjon növekedni az egyházban.
Kedves hallgatók! Csehz Zoltán plébános tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kócena Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Közösség szolgálatában. Márton Áron püspök élete és kora.